Szeretettel köszöntök mindenkit, mindannyiótokat. Már most előre bocsánatot kérek a tegeződésért, tudom, hogy nem őriztünk együtt libát, de hát azt hiszem, hogy tehát az én számomra, aki most már elhagyta a 40-et, az mindig egy, hogy mondjam, nem a fiatalodásnak, de valamiféle hasonló dolognak a jele, hogyha fiatalabbakkal ennek a bizalmas viszonynak a hangján tud szólni. Fölvettem a teljes inkvizítori díszemet, hogy látható legyen, hogy hogy néz ki egy igazi damonkos szerzetes. Nem olyan sokat látnak azért engem ebben a díszben az emberek. Az utcára nem túl sok alkalommal szoktam én így kimenni. Ez is egy jó kérdés, hogy miért nem, vagy hogy most mi ennek a jelentése, vagy éppen mi nem. De most mégis így jelentem meg, hogy lássátok, hogy milyen egy középkori ruha. A Domonkos Rendnek vagyok a tagja, mint a bemutatásomban Balázs mondta. Ez egy középkori alapítású rend, a kolduló rendekhez tartozunk, amelyeket tulajdonképpen mindegyiket abban a korban, a 13. század eleje táján alapították, legyen szó a ferencesekről, vagy a kármelitákról, vagy rólunk. A témám azonban nem az, hogy elmondjam a rendnek a történetét, hiszen a fölvetés, vagyis a cím az volna, hogy a szerzetesi élet a 21. században. És adom tippnek, kérdésnek, gondolkodni valónak, hogy a 21. században jó-e, ha egy szerzetes ebben az inkvizítor ruhában jelenik meg a társadalomban, vagy nem? Mik volnának ennek az előnyei, mik volnának a hátrányai? Majd vitatkozhatunk erről. Nem akarom az egész órát ugyanis végig beszélni. Szeretnék hagyni időt kérdésekre, meg reflexiókra, visszajelzésekre. Nem a 21. századdal szeretném azonban mégsem kezdeni, hanem valahol a harmadikkal, mert azt hiszem, hogy egy picit jó megnézni, hogy ez az egész szerzetesség ez mit akart akkor, amikor létrejött. Mi lett belőle, és akkor minek kéne lennie mondjuk a mikorunkban itt a 21. században. Az első szerzetes az, meg tudja nekem mondani valaki, kit tartunk, vagy ugyan, ki lehet az első szerzetes a kereszténység történelmében, keresztény szerzetes. Antalnak hívják, őt szoktuk a szerzetesek atyának tartani, aki kiment remetének az egyiptomi pusztába, miután egy ilyen látomás féléje, vagy belső élmény féléje lett, amikor hallotta azt az evangéliumot, amelyik a gazdag ifjúról szól. És ő akkor felszámolta a vagyont, szétosztotta a vagyont, gondoskodott azokról, akikről gondoskodnia kellett, volt egy kisebb leány testvére, és ő pedig elment a pusztába, ott élt remeteként. És utána az ő nyomán alakultak ki ennek a fajta életnek a különböző formái, akár a remeteség felé, akár valamiféle együttélés formájában. Ez a két irány volt tulajdonképpen, ami a szerzetességet onnan a késő ókortól, vagy a kora középkortól kezdve meghatározta, és így folytatódott aztán azután a történelem. De az igazi kérdés szerintem az, hogy Antalt ugyan mi vihette ki a pusztába? Tehát hogy jutott ez a dolog az eszébe, hogy kimenjen a pusztába, elhagyja úgymond a világot? Az első századok számára, tehát Antal előtt, sőt még talán Antal korában is egy kicsit, az alapkérdés az nem fejeződhetett ki ebben a dologban, hogy most hopp, kimenjünk a pusztába, mert a keresztények számára egészen másfajta volt az alapkérdés, az pedig az, hogy ugyan vértanúk leszünk-e, vagy nem. körülbelül ez. Tehát, hogy levágják-e a fejünket, vagy elé dobnak-e az oroszlánoknak, avagy nem. Mert nem tartoztak a megtűrt emberek közé a római birodalomban, hullámzott ez ugyan, tehát voltak békés időszakok, de nagyon sok hulláma volt a keresztény üldözésnek a római birodalomban, és nem foglalkoztak azzal, hogy most kimenjünk-e a pusztába, vagy nem, mert ez nem volt téma, nem kellett ezzel foglalkozni. És valószínű, hogy Szent Antalnak, remete Szent Antalnak a pusztába vonulása összefügg azzal a ténnyel, hogy már nem vették a keresztények fejét a kereszténységük miatt. Tehát, hogy ez a kérdés nem véletlen, hogy akkor merül föl, amikor már a vértanúság ideje úgymond kezd elmúlni. És hogy a kérdése Szent Antalnak az nem egy új kérdés, hanem a réginek egy újabb megfogalmazása, tehát hogy leveszik-e a fejünket, avagy nem, odaadjuk-e az életünket Krisztusért, avagy nem. Tehát ugyanez a kérdés, csak azt tudta, hogy az ő fejét már nem fogják levágni. Akkor miben állhat az életszerűen, tényszerűen, valóságszerűen, hogy odaadom az életemet Krisztusért. És itt jött a számára ez a bizonyos belső tapasztalat, a gazdag ifjú evangéliumi történetét hallva, hogy oszd el mindenedet, amit van, és jöjj, kövess engem, és ő Jézust követni elment a pusztába. Szeretném ezt a dolgot egy nagyon radikális módon megfogalmazni. Lehet, hogy ez ijesztő lesz, remélem nem, de szeretném remélni, hogy nem. Nem olyan régen hallottam, és megvallom őszintén, nekem is sokat kell ezzel barátkoznom, nekem, aki már majdnem 20 éve vagyok szerzetes, mert hogy az alapkérdés a kereszténységünkben igazából az megfogalmazható egy ilyen rövid kérdésben, amit Isten nekünk föltesz, mersz-e velem együtt meghalni? Tudom, hogy meredek, de valahol ez a lényeg. Mersz-e velem együtt meghalni? A vértanúk számára látjuk, mertek közvetlenül. De Szent Antal hogy halt meg? Tudta, hogy nem fogják a vérét ontani. Úgy, hogy elment mindentől és mindenkitől, ami és aki, hogy mondjam, visszatarthatta volna tőle ennek a kérdésnek azt a bizonyos, nagyon éles radikalitását. Tehát az élét. Mert az ember nyilván éli az életét, és ezt a kérdést nem föltétlen hallja meg, nem kapja meg. Ha meg is kapja, ezt úgy szépen le lehet kerekíteni nagyon sokféle módon, és ez biztos, hogy nem is baj egy darabig, de az alap, tehát hogy hogyan jutunk mi az üdvösségre, hogyan jutunk mi Isten elé, hogyan leszünk olyanok, mint Krisztus, hogyan valósul meg bennünk az a titok, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét is odaadja azokért, akiket szeret. Tehát ezek kellenek a kereszténységünkhöz, ezek a kérdések. Csak mondom, én ezt a nagyon kemény megfogalmazást adom nektek, amit hallottam nem olyan régen, hogy mersz-e velem együtt meghalni. Szent Antal kiment a pusztába, de utána sokat változtak az idők. Különösen is akkor, amikor a kereszténységből nem csak, hogy egy elismert hitvallást csináltak, hanem még ennél is többet, mert államvallás rangjára is emelte a kereszténységet a római birodalom, és azért a korai középkort, illetve még a késői középkort is erősen jellemezte az a berendezkedés, hogy a kereszténység nagyon szorosan összeforr magával az állammal, vagy a hatalommal. Sok kísérlet volt arra, hogy ez ne így legyen, tehát már a késő középkorban hogy most kinek miféle autonómiája van a másikkal szemben, meg hogyan lehetne ezeket a dolgokat egyáltalán külön szemlélni, akkor, amikor a valós szétválasztásra semmi esély, akkor nem volt, de már legalább elméletileg, hogy ezek a dolgok, a földi hatalom és a lelki hatalom, ezek mégsem tartoznak össze, ez nem egy, hanem ezek különböző dolgok. De ez teljesen átalakította természetesen nem csak az egyháznak az arculatát, az egyházi életnek az arculatát, hanem a szerzetességnek az arculatát is. Az egyházi élet, tehát ezek a fajta kérdések, amiket én itt föltettem, hogy hogyan mersz-e velem együtt meghalni, kérdezi tőlünk az Úr, ezek nem tevődtek föl. Hát mindenki keresztény volt. Tulajdonképpen ha akarta, ha nem. Ez nem volt kérdés. Mindenki benne volt az egyházban. A legnagyobbtól a legkisebbig, a legkisebbtől a legnagyobbig. És ez így ment évszázadokon keresztül. Szóval gondoljatok bele, Magyarországon még a 20. század első felében is szinte nem merült föl az a kérdés, hogy valakit megkereszteljenek-e. Mindenkit megkereszteltek, akinek a gyökerei keresztények voltak. És hát igazából a gyökerek keresztények voltak. Meg volt az örökség. És akkor persze, hogy ha élesen nem merül föl a kereszténységnek, a Krisztus követésnek a radikális mi volta, akkor a szerzetességnek is, amelyik egyfajta, talán nem túlzás kijelenteni, egyfajta radikális út, hogy a szerzetességnek is más lesz egy kicsit az értelme. Ezen az egyházon belül, amely egyháznak mindenki tagja, aki a társadalomnak tagja. Egy példát még itt mondanék, ha már felvettem az inkvizítor ruhát, akkor az inkvizícióval kapcsolatosan. Az egy intézmény volt, ami nyilván manapság az embert, hogy mondjam, elég jól az embereken, ezzel lehet borzolni, ezzel a kérdéssel. Tehát ezzel Igen, ezzel lehet borzolni a kedélyeket, ezzel a kérdéssel, mert hát ugye nem tudunk róla szinte semmit. Én most egy nagyon egyszerű módon fogok egy példát, vagy egy dolgot kiragadni csak az inkvizícióval kapcsolatban. Ugye mi, ha egyszerűen nézzük, és a mai fejünkkel nézzük, akkor kvázi fölháborítónak tartjuk azt, hogy embereket elő lehessen venni büntetőjogilag azért, mert valami mást vallanak, mást gondolnak, mint ami, mit tudom én, az uralkodó irány. Ezt a mi modern fejünk, ezt elfogadhatatlannak tartja. Mert azt mondjuk, hogy a lelkiismeretnek szabadsága van. Tehát nem lehet erőszakot gyakorolni a lelkiismerettel, mindenki, ahogy sikerül a dolgokat kigondolnia, úgy gondolja ki. És hogy a lelkiismeretnek a szabadságát még maga a kereszténység is aláírja, hisz a II. Vatikáni zsinat beszél erről. Akkor természetesen ezzel a szemmel nézve nem tudjuk azt mondani, hogyha valakit elővesznek ideológiai kérdések miatt, hogy az jogos. Nem lehet elővenni. De ha beleképzelitek magatokat abba a helyzetbe, ahol az állami hatalom számára a kereszténység az mint egy az egyetlen lehetséges gondolkodás, illetve hogy maga a hatalom magát a kereszténység letéteményesének tartja, a francia királyokat, magukat, les rois très chrétiens, a nagyon keresztény király jelzővel illették. Tehát magukat a kereszténység legfőbb védőinek tartották. Tehát hogyha ez a nagyon szoros összekapcsolódás van a két dolog között, akkor nem nehéz belátni, hogy aki másképpen gondolkodik, az, mint ahogy ezt pár évtizeddel ezelőtt még bűncselekményként nevezték, a fönnálló társadalmi rend ellen van. Mert a kettő össze van nőve. Tehát végül is, tehát nyilván most nem részletezem, hogy az inkvizícióban kinek milyen dolga volt, az egyházi hatalomnak milyen, vagy az államnak milyen, stb. Az a lényeg, hogy az összeforrás miatt nem lehetett elválasztani a lelkiismereti dolgokat, a gondolkodásnak a dolgait, és a politikai dolgokat. Ez sematikus. Ezt csak azért hoztam elő, hogy szemléltessem azt a kort, ahol elég szoros volt a szövetsége a társadalomnak a kereszténységgel. Na most ebben az időben tulajdonképpen akkor a szerzetességnek mi lehetett a szerepe? Mert Szent Antal kiment a pusztába, hogy megélje a saját a szembesülést megélje a saját sorsával, saját magával, azzal, hogy Isten az, aki a valaki, és Isten is meghal Jézusban, én meg vagyok a senki, úgymond a kicsi, hogy én meg ő vele együtt halok meg. Tehát Szent Antal számára ez körülbelül így volt, na de a későbbi korokban akkor nem föltétlen. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy a középkor után változott egy kicsit, vagy a középkor vége felé alakult a szerzetesség úgy, hogy nem az volt az elsődleges fontosságú, hogy ezt az egzisztenciális, személyes, nagy kérdést megélje az illető a szerzetességnek az útján, tehát ezt az életformát választva, hanem egy kicsit az oda tolódott el a kérdés, hogy mit csinál ez a szerzetes? Mi a helye a világban? Mi a helye az egyházban? Mit dolgozik? Mit csinál? Mi a haszna? És ennek természetesen a csúcsa, a legrondább csúcsa, mert így is lehetne mondani, a mi régiónkban az a józsefinizmus, tehát Második József, ez oda torkollik. Amikor Második József minden szerzetes rendet föloszlatott, amelyiknek nem volt társadalmi haszna. Föloszlatta az összeset, amelyik nem volt lelkipásztort, nem voltak plébánosok, akik nem tanítottak, akik nem gyógyítottak, tehát akik úgymond az ő szemében nem csináltak semmit. Tehát a mi rendünk, amelyiknek az a neve, hogy a prédikátorok rendje, ez egy olyan rend, amelyik nem csinál semmit. Mert nem nagyon vállaltunk plébániát, csak egy-két helyen, nem nagyon voltak iskoláink, csak egy-két helyen, és az akkori Magyarországon, tehát a 18. század végén, Második József korában csak azok a domonkos kolostorok maradtak fönt, amelyek úgymond csináltak valamit. Köztük a vasvári, mert ott plébánosok voltunk, a szombathelyi, mert ott is plébánosok voltunk, a soproni, mert ott iskolánk volt abban az időben, a pestit, a vácit bezárta. És kész, egy századon keresztül nem voltak domonkosok Budapesten. Tehát ez volt a csúcsa ennek, pedig akkor már igen messze voltunk a középkortól, az államegyháziságnak, Második Józsefnél. Tehát ebben az időben tényleg a kérdés, és ez tartott jó sokáig, hogy mi az, ami engem különlegessé tesz a többi között, úgymond. Tehát ez szerzetesek számára is ez volt a kérdés. És nyilván egyfajta bunkó ilyen ütésként hatott az, amikor a Második Vatikáni Zsinat azt mondta, hogy a szentségre való törekvés tekintetében nincs különbség az egyes keresztények között. A szentségre való hivatás tekintetében. Hogy minden keresztény ember a tökéletességre, a szentségre hivatott. Ennek az lett a következménye, hogy ezrek hagyták el a szerzetesi életet utána. Ezrek. No nem Magyarországon, mert Magyarországon éppen akkor be voltak tiltva, de mondjuk a modern világban ezrek. Hát ha én nem vagyok semmivel se különb, mint a többi, akkor mi a fenének maradjak benne? Nem is olyan egyszerű kérdés. Tehát ha tényleg ezt a történelmi ívet nézzük, hogy engem azt különböztet meg a többiektől, úgymond, hogy én valami különleges dolgot csinálok az egyházban, a világban, és ez egyik pillanatról a másikra kihúzzák a lábam alól, és megszűnik, hát minek maradjak benne? És azt hiszem, hogy szépen megérlelődött az idő arra, hogy a kérdést ismét úgy tegyük föl, ahogyan Szent Antalnak föltevődött a pusztába menéskor. Hogy tényleg kiment alólunk az a fajta talaj, ahol az egész társadalmat kereszténynek kéne tartani, és egészen másképpen gondolunk az egyházra és az egyház közösségeire ma, mint 100 évvel vagy 200 évvel ezelőtt, és innen kezdve természetesen a szerzetességnek is valószínű, hogy a kérdést ismét nem arra, a lényeget nem ott kell elhelyeznie, hogy mit csinálok én az egyházban és a társadalomban, hanem egészen egyszerűen arra, hogy ki vagyok én az egyházban, a társadalomban, a teremtésben. És lehet, hogy ez egy kicsit elvontan hangzik, hogy én az aktivitásnak, tehát a cselekvésnek az oldaláról, a létnek az oldalára szeretném áthelyezni a hangsúlyt, de azt hiszem, hogy ez mégiscsak fontos kérdés. Ki vagyok én? És itt szeretnék egy-két dolgot elmondani, vagyis még ehhez hozzátenni, hogy a régi fajta szerzetességet lehet, hogy jobban jellemezte az imént mondott okok miatt az a fajta, lehet, hogy ez nem szép szó, lehet, hogy csúnyán viselkedem az elődeinkkel szemben, amikor ezt mondom, hogy egyfajta bizonyítási kényszer, hogy valamit tenni kell az emberekért, az egyházért, a világért, a szegényekért, ez a kell, ez a nyomás. Tudjuk azt, persze mindannyian tudjuk, ti is tudjátok, hogy mit mond Pál, hogy Krisztus szeretete sürget minket. És nyilván ebben a sürgetésben sok minden benne van. De a sürgetés az nem kell. Tehát az nem egyfajta, hogy mondjam, ez a muszáj gyakorlás, ez a nyomás gyakorlás, hogy nekem muszáj valamit csinálni ahhoz, hogy elérjem úgymond a tökéletességet, elérjem a szentséget. És azt hiszem, hogy a mi szerzetességünknek a 21. században arra kéne visszafordulnia, és az egész kereszténységnek egyébként, hogy ahelyett, hogy azon gondolkodunk, hogy mit muszáj nekem megtenni ahhoz, hogy a tökéletességre jussak és elérjem a szentséget, igazából rá kéne jönni arra, hogy semmit. Tehát onnan kéne kiindulni, hogy nekem semmit nem kell azért tennem, hogy elnyerjem az üdvösséget. Semmit. Mert hogyha tennem kéne érte valamit, akkor már mindjárt megvásárolnám. És a hitünknek a legalapvetőbb tézise az, hogy nekünk semmit nem kell tennünk az üdvösségért. Azt hiszem, hogy itt kellene a szerzetességnek igazából, itt lenne jó helye a 21. században, hogyha ezt meg tudnám mutatni. Hogy a kereszténység az igazából nem más, mint az üdvösségnek a befogadása és az abból kiinduló élet. Mielőtt még valaki félreértené ezt a semmit, hozzáteszem, hogy amikor mi befogadjuk Istennek az ingyenes megváltását, amiért valóban semmit nem kell tennünk. Abszolút, de semmit. Ezzel párhuzamosan hisszük azt, hogy megkapjuk Isten lelkét. Isten lelke viszont cselekszik bennünk, de Isten lelke nem a kell fogalmaival cselekszik. De cselekszik, és minket is sürgetni fog, cselekvésre fog vinni. A jóra fog vinni, erőfeszítésekre fog rávinni. De mindezek nem a muszáj fogalom körében fognak. Nem muszáj, semmit sem muszáj. Semmit sem muszáj. Isten nem kényszerít és nem kötelez bennünket semmire. Tehát ahelyett, hogy azzal kezdenénk a kérdést, hogy amikor szerzetesek leszünk, hogy akkor valamit tenni kell, lehet, hogy azokkal kéne foglalkozni, hogy mi az, ami lenni kell. A tenni kell helyett a lenni kell fogalmaival. És lehet, hogy ez erről egy kicsit erős megfogalmazás lesz, amit mondok, de ugye mindig szeretnénk erősek lenni, minden ember szeretne erős lenni, és azt mondjuk ugyan, hogy a kereszténység az a hitvallás, amelyik a gyengéknek a pártján áll, mert Jézus is mindig a gyengéknek a pártján állt, csak mintha elfelejtenénk, hogy maga Jézus saját magát gyengévé tette. És hogy nekünk a gyengék pártján nem úgy kell állni, mint erősek állnak a gyengék pártján, hanem mi vagyunk a gyengék, akik a gyengék pártján állunk. Tehát ez nagyon nagy különbség. A kereszténység mindig erősnek akar látszani. És azt hiszem, ezt el kéne felejteni. Tehát ebből ki kéne vonulni, ebből az egész pozícióból. Jézus sosem akart erősnek látszani. Sőt, ha azt nézzük, amikor ő meghalt, akkor úgy tűnt, hogy mindennek vége. Tehát a kereszténység hagyományában van egy olyan gondolat, hogy a sátán már azt hihette, hogy győz, mert hogy sikerül megölni. Sikerül kinyírni. És hogy ebben a pillanatban, amikor a sátán azt hihette, hogy győz, akkor győzték le. Mert azáltal győzhetett le, hogy az Úr meghalt. Nem más által, hanem azáltal, hogy az Úr teljesen elengedte magát. És hagyta, hogy azt csináljanak vele, amit akarnak. Tehát, hogy abban a pillanatban, amikor Jézus semmit nem tartott vissza magának, tehát, hogy elengedte az életet is, úgymond, abban a pillanatban lett vége a sátán uralmának. De hát ez ugye az, amit... Tehát mi nem így gondoljuk. Na, nem így. Mi erősek akarunk lenni. És lehet, hogy nem kéne. Tehát én itt látom a szerzetességnek egy szerepét, mind a mellett, amit természetesen mindegyik szerzetes rendnek, szerzetesi lelkiségnek megvan a sajátossága, hogy az alapítója milyen intuíciót kapott, amivel elindult az egész, elindította a saját testvéreit, tehát hogy éljenek és mit csináljanak a testvérek, ez mindegyikre jellemző. De azt hiszem, hogy ez a Szent Antali vonás, hogy én elengedtem magamtól mindent, tehát felszámoltam a vagyonomat, és oda kimentem a pusztába, anya szült mesztelenül, hogy itt van az, hogy akkor én most, hogy mert gyenge lenni. Mert gyenge lenni. Nem az erővel ment ki a pusztába, hogy micsoda pasi vagyok, hogy merek kimenni a pusztába, és ott egyedül élni, és hogy majd ott én mindent legyőzök. Győzött a fenét. Nem győzött le mindent. Őt győzték le sokszor. De hát, ugye azt szokták mondani néha, hogy ha nem jó minden az életedben, amit tenni tudsz, az csak annyi, hogy bírd ki. Tehát, hogy maradjon ott, hogy ne hagyja ott, ne adja föl. Lehet, hogy nem egy ilyen fajta megközelítést vártatok a 21. századi szerzetességhez. Minden esetre én nekem ez meggyőződésem, ez a dolog, hogy itt... Nem föltétlenül Tehát nem föltétlenül olyan képeket kellene magunk előtt tartani, és olyan fogalmakban gondolkodni, amelyek az egyház, hogy mondjam, történetéből úgy bennünk fönt maradtak, akár az egyházi életről, akár a szerzetességről, tömegekről, de nagy megmozdulásokról és demonstrációkról, tehát 1938-as eukarisztikus világkongresszus, ami a magyar katolicizmus számára az egyik csúcspont volt, és milliók voltak jelen, tehát ez nincs, ez elmúlt. 1929-ben, tehát még az eukarisztikus kongresszus előtt írta, sajnos a nevét elfelejtettem az illetőnek, Budapesten volt ő funkcióban, nem konkrét lelkipásztoriban, ha jól emlékszem, és azt írta a 20-as évek végén, tehát nem a 80-as évek végén, a 20-as évek végén, hogy az, amit itt ma látunk a katolikus életben, az felszín. Ez alatt nincs semmi. 1929-ben. Hogy az elmúlt, hogy itt Budapesten a tömegek már rég nem a kereszténységhez tartoznak. Rég nem. Mondta ő ezt 1929-ben. Tehát ezek a képek megmaradnak bennünk, de nem biztos, hogy ezek alapján jó nekünk építkezni a jövőre nézve. A történelem természetesen folytonos, tehát nem úgy törik meg, mindig a múltból jön az, amit élünk most egy kicsit, és mindig így oda-vissza vannak a reakciók a dolgok között, tehát hogy történt valami a múltban, ami egy kicsit talán szélsőségesnek tűnik, akkor biztos, hogy a ráadott válasz is szélsőséges lesz. Tehát ezek a nagy kilengések bizonyos kérdésekben, ez így működik szükségszerűen. De talán azért elérhető egy ilyen nyugalmibb pont is ezekben a dolgokban. Én nem vagyok pesszimista a kereszténység sorsával kapcsolatban, az egyház sorsával kapcsolatban, nehogy ezt a következtetést vonja valaki, vagy a szerzetességgel kapcsolatban. Lehet, hogy sok szerzetesrend, lehet, hogy mi is, tomonkosok, kihalunk ebből a világból. Tehát arra nem kaptunk mi semmiféle ígéretet, hogy a világ végezetéig megmarad a tomonkosrend. Nem. Az Úr Krisztus arra adott, hogy az egyházon a pokol erői, vagy hogy mondják, pokol, mi? Mit csinálnak? Nem vesznek erőt, mindegy, nem jut eszembe, ment. Ez most így most elhagyott ez a... Na mindegy, szóval, hogy az egyház nem fog összedőlni, de hogy azon belül a dolgok merre alakulnak és hogyan alakulnak, az nincs a kezünkben. És mondom, az egyik szerzetesrendnek a sorsa sincs, és sok kihal a modern világban. Na de hát, hogyha én azt mondom, hogy az Úr mindig ugyanazt a kérdést teszi föl, tehát hogy mersz-e velem együtt meghalni, akkor pont azoknál, akik kihalóban vannak, ott ez egy elég konkrét kérdés, hogy mertek-e kihalni most. És bíztok-e abban, hogy valamiféle föltámadás követi ezt a ti kihalásotokat? Mondom, nem pessimista az én álláspontom. Sokkal inkább abban a fajta hitben alapszik, vagy nyugszik, hogy a halál az sosem egy végállomás, egy végső állomás, semmilyen tekintetben sem. No, nem beszélek tovább. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, és ha reakcióitok vagy kérdéseitek vannak, akármilyenek, tehát nem muszáj ezzel kapcsolatban kérdezni, tehát bármit, lehet, hogy túl gyakran nem áll előttetek szerzetes, mit tudom én, várom.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy tehát a megváltásunk az azért nem kell segítsíteni. Mindenkit megváltott Krisztus, ez világos. De tehát az üdvösség ellen nagyon sok mindent lehet tenni.
Úgy van. Így van. A megváltás és az üdvösség az nem Mindenki hallotta a kérdést? Tehát, hogy a megváltást azt ingyen kapjuk, az üdvösséget mégis el lehet játszani körülbelül. Ugye? Így mondhatnám. El. Persze, hogy el. Tehát a mi úrunk mindenkiért meghalt. Ezt vallja a kereszténység hite. Viszont az, hogy mindenkinek az üdvösségére válik-e ez, az nem biztos. Mert Isten nem az a fajta, aki be akarna lökni bennünket mindenáron a mennyországba. Ha nem akarsz bemenni, nem mész. Jó, ez sem ilyen egyszerű, de legalább ez. Tehát ha nem akarsz, nem mész. Nem muszáj. Tehát, hogy az ember természetesen azt arra rá kell, hogy jöjjön az életében, hogy a mennyországot nem tudja magának megtermelni. Tehát nem tud érte megdolgozni. Akár mennyit is csinál, mindig elégtelen marad. Nem tud. Nem. Mert akkor nem hisz a megváltásba. Tehát most vagy a megváltásba hiszünk, vagy abban, hogy megdolgozhatunk a mennyország. Az összes jó cselekedetünk nem elég ahhoz, hogy bejussunk a mennyországba. Az összes nem. Igen, csupán. Csupán, csupán. De az a második lépés. Az a második lépés. Tehát a megváltást én, amit ingyen ad Isten, elfogadom, és nyilván onnan kezdve ott van, hogy azt még akkor is eljátszhatom. De onnan kezdve az nem a mennyországnak a megtermelése vagy kiérdemlése, hanem valami más. Valami más. Az már a krisztusi élet bennem. A Krisztushoz való hasonlóságnak a növekedése bennem. Aki csak jót tett, amikor ezen a földön élt. Én ezt így fogalmaznám. Tehát, hogy amikor én... ugye azt mondja Pál, hogy nekem mindent szabad. Csak. Nem mindent tesz. Jót. Mindent szabad. Tehát megváltozik, tulajdonképpen egy kicsit megváltozik a megközelítés azzal, hogy a megváltásba kerülünk. Tehát, hogy nem az lesz, mint a törvény alapján való élet, hogy nekem ezt kell megtennem az üdvösségem érdekében. Ezt kell betartanom. És nem ez lesz a kérdés. Nem ez lesz a kérdés, hanem az, hogy az én megvilágosultságom, úgymond, amit a Szentlélek ad, az engem vinni fog a jóra, követem-e én azt a jót, amire ez engem visz. És természetesen most, hogy van jelen bennünk a Szentlélek, nagyon sokféle módon jut el az ő információja hozzánk. Tehát nyilván egyfajta olyan módon is, amiről nem tudunk. Tehát hisszük azt, hogy a Szentlélek képes bennünk dolgozni, úgymond nélkülünk is, de természetesen egy csomó mindenben aztán fölhasznál. Tehát adja a szavát, adja a másoktól jövő tanítást, adja a szentségeken keresztül az erősítést, és a többi. Tehát, hogy biztos, hogy nem lesz mindegy utána sem, a megváltás elfogadása után sem, hogy élünk. De nem lesz automatikus a megváltottságunkból az üdvösségünk, a mennyországba való belépésünk. És ugye, amikor Jézus a Szentlélek elleni bűnökről beszél, akkor csupa olyan dolgot mond ott, amikor az ember, vagyis amikor erről a tanítást halljuk, hogy mik a Szentlélek elleni bűnök, azok mind olyan dolgok, amelyek azt mutatják, hogy valaki, aki tudatosan befogadta, elfogadta Istennek az ingyenes megváltását, az ezt szembeköpi. Csúnyán fogalmaztam, de most nézd meg azt, hogy mit tudom én, mondjatok egy Szentlélek elleni bűnt. Isten, ez a, így van, megáltalkodottság, Isten irgalmában olyan fajta vakmerő lenni Isten irgalmában. Tehát, hogy nem történhet semmi, mert engem Isten irgalma megment. Például. Tehát ez az, hogy ez a vakmerőség az, hogy én tudom, hogy milyen áron váltott meg engem Isten, és én tulajdonképpen visszaélek ezzel. Mert hogy majd kiment engem, ha annyira akar. Csúnya, tudom, de ahogy mondom, de valahogy így. Tehát ezek a Szentlélek elleni bűnök. Tehát azok alól nem azért nincs bocsánat, mert hogy az Úristen a hasára ütött, és azt mondta, hogy legyen már ugyan néhány, ami alól nincs bocsánat, hanem mert nem lehet. Mert ugye a bocsánathoz két dolog kell. Nem csak az, hogy Isten meg akarjon bocsátani, hanem az, hogy én akarjam, hogy ő megbocsásson nekem. És egy ilyen helyzetben pont arról nincs szó. Tehát, hogy én nem fogadom be, másképp kezelem. Oké? Okay. Tehát nem mindegy, biztos, hogy nem mindegy, hogy élünk, csak más a dolognak a gyökere, az alapja. Tehát nem a törvény, hogy nekem ezt kell csinálni, ezt meg kell tartani, így kell élnem, hanem sokkal inkább egy lehet, hogy nehezebben körülírható, nehezebben megfogalmazható dolog, ugye az a szeretet törvénye szerinti élet. Az visz engem afelé, ami a célom. De tulajdonképpen, és itt befejezem, mert nem akarok ebbe a kérdésbe, aztán lehet, hogy másfajta kérdések is vannak, de tulajdonképpen nem csinál mást a megváltás velünk, mint helyreállítja azt, amiért és ahogyan az Isten bennünket teremtett. És hogy az embert, Isten, ha a teremtésnek a történetét úgy jó figyelemmel olvassuk, akkor rájöhetünk arra, hogy Isten nem a törvényre teremtette az embert, nem a törvény szerinti életre teremtette az embert, hanem a szabadságra, arra a fajta szabadságra, hogy őt szabadon befogadja, hogy ő vele szabadon kommunikáljon. Tehát, hogy végsősorban a szeretetre teremtette. Csak ezt játszottuk el, úgymond. És utána jött a törvény, hogy aki ugye nevelünk, mondja Szent Pál. Nevelünk, mert ki a törvény által mire jutunk? Arra, hogy kiéleződik bennünk az a tudat, hogy képtelenek vagyunk a megtartására. Tehát Pál is azt mondja, hogy a törvények ez a dolga, hogy rádöbbentsen arra, hogy nem tudjuk magunkat megváltani. Nem tudjuk teljesíteni. Mert aki azt mondja, hogy tudja, az festi magát.
Szentlélekkel elleni bűnnel kapcsolatban hoztatottam egy dolgokat. Az egy konkrét igen, én láttam írva, hogy amikor a farizeusok jöttek, tehát amikor egyszer ördögöt üzött Jézus, és akkor a farizeusok mondták neki, hogy az ördögök fejedelme áll.
Ez az, ott van, ott beszél a Szentlélek elleni káromlásról, ott.
Egy olyan értelmezést olvastam erről, hogy ez konkrétan azt jelenti, tehát ő ráadásul mondja azt, hogy akkor hogy a Szentlélek el, hogy semmi más nem.
Persze! Hát mert miért?
Mert ezt olyan értelmezést olvastam, amit mutatom, hogy,
persze.
Hogy ott az történt, hogy gyakorlatilag a Szentlélek, ez egy olyan egyértelmű, közvetlenül, teljesen egyértelmű volt, hogy megnyilvánul az isteni elvét. És hogy azzal mentek szembe, így ilyet olvastam.
Azért tudjuk azt, hogy a Szentlélek nem erőszakoskodik velünk.
De nem olyan értem meg.
Tehát nem erőszakoskodik Isten az emberrel, és sohasem kényszeríti magát olyan módon mi ránk, hogy nem kényszeríti rá magát mi ránk. Úgy van, a szabadság. Nem jelenik meg úgy, hogy mindenki számára mindenfajta vita nélkül és ellentmondás nélkül elfogadhatónak kellene lennie. Ilyet nem csinál soha. Tehát amikor végül is Jézus megjelenik, és ezeket a dolgokat mondja és műveli, akkor sincs olyan, hogy mondjam, filozófiai kényszerítő erő, hogy minden áron ezt nem lehet más csinálni, ezt muszáj elfogadni. De a farizeusok viszont nagyon jól tudták. Tehát nagyon jól kellett tudniuk azért. Ismerniük úgymond az írásokat legalább. Tehát ha nem is filozófiai következtetése, mert nem azzal, De a, hogy mondjam, az egész hagyománynak a tanításával ezt kikövetkeztethették volna. Ha nem is filozófiailag, tehát nem kényszer, nem, mert ha filozófiailag kikövetkeztetjük, akkor kényszer, akkor muszáj elfogadni. Hát az eszünk mondja, hogy ez logikus, ez így van. Ilyen nincs, ilyen ebben a helyzetben sincs, de a farizeusoknak tudniuk kellett a jelekből olvasni, mert ismerték eléggé a szent történetet. És nyilván, amikor azt mondják, hogy az ördögök fejedelme Belzebubba lűzi ki az ördögöket, tehát ez már olyan módon való mellébeszélés, ami, ami nonsens. 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 Ez már olyan kibúvó és kifogáskeresés, aminek már értelme sincs.
És szándékosan.
Szándékosan. Szándékosan. Tehát nyilván az is eleve, a, ugye a, azt mi is tudjuk, ti is tudjátok, hogy a, az egyik legjobb technika rémizgetni embereket, az az ördögnek a falra festése. Én nem tagadom az ördög létét, félre ne értsetek, de azzal lehet, ezzel lehet ijesztgetni. Na most gondoljátok, elkezdték ezeket mondogatni, ezzel az embereket ijesztgették. Ha másért nem csinálták, csak azért, hogy ijesztgessék a népet. A falra festették az ördögöt. Akár volt értelme a dolognak, akár nem, mert nincs. Mert ugye a saját, tehát ez a meghasonlás, ugye a meghasonlott ország, hogy egy király nem fordul a saját országa felé. És itt mondja tényleg Jézus a Szentlélek káromlását, és ő nekik mondja, mert így fejeződik be a történet, de aki a Szentlélek ellen káromkodik, az nem nyer bocsánatot soha, hanem örökvétek fogja terhelni, mert azt mondták, tisztátalan lélek van benne. Így ez Márk evangéliumában van a harmadik fejezet vége felé.
Egy olyan kérdésem volna, hogy remeteként könnyebb is ehhez közelebb lenni? Tehát, hogy egy rendnél ugye felmerül az, hogy ott az egészségi fogadalom, meg szóval hasonlók esetleg előfordulnak, és hogy, hogy így könnyebb érzik.
A klasszikus szerzetesség úgy gondolja, hogy a remeteség az egy távolabbi lépcső, mint a közös élet. Tehát a hagyomány azt mondja, úgy alakult ez ki tulajdonképpen a benedeki hagyományban, hogy ki lehet menni remeteségbe, de tulajdonképpen sok együtt töltött esztendő után. Tehát őnáluk ez így alakult. Tehát ebből az következik, hogy ez a fölfogás úgy tartja, hogy az a remete élet az egy érettebb formája a szerzetességnek, úgymond. Nyilván remetének lenni alap, mi ha azt úgy ránézünk, először akkor azt gondoljuk, hogy könnyebb. Mert hogy nincs mellettem senki, és egyedül élek, és azt csinálok, amit akarok. De ha közelebbről megnézzük, akkor rájövünk arra, hogy a közösségi élet mindig könnyebb, mert van tükrünk. Mindig van tükrünk. A remetének nincs tüköre, aki visszavetítené, csak az Isten. És Isten nem kényszerítő erő. És ezért van az, hogy csak egy bizonyos számú, ahogy ezt szépen most nagyon menősködni fog, cönobitikus, tehát közösségben eltöltött élet után, sok év után mentek ki remeteségbe. Nyilván ez egy más irányból egy kicsit megközelítve, nagy kérdés szerintem általában véve minden egyedül élő keresztény ember számára, legyen az katolikus pap, vagy remete, vagy mit tudom én, hogyan mennyire sikerül tükröt találnia, úgymond elsősorban az Úristenben, vagy aztán a közösségben, de az a közösség nem olyan, mint a szerzetesek közössége, ahol nagyon közel vagyunk azért egymáshoz. Tehát úgy gondolom, hogy a remete élet csak egy első ránézésre könnyebb. Valójában nem. Valójában nem. Mert a szembesülés is sokkal erősebb saját magunkkal, a saját kicsiségünkkel és gyengeségünkkel, és ez éles. Tehát ez éles, mert ahogy Szent Antal is, tehát legyőzték, úgymond a démonok, meg mit tudom én, tehát elbukott. Tehát nem bírta, nem volt támasz, nem volt kapaszkodó. A szerzetesi közösség óriási kapaszkodó. Azt hiszem, hogy sokszor nekünk szerzeteseknek, akik papok is vagyunk még emellett, néha az az érzésem, hogy könnyebb az életünk, mint a világi papoké. Néha. Nem főtétlen, amikor látsz egy kicsit, hogy mondjam, olyan csodabogár világi papokat, akkor azt mondod, bocsánat, hogy most nem, ez lehet, hogy egy kicsit rossz fajta megértés, én nekem néha eszembe jut, hogy ennek miért nincs felesége. Hú, de falagon rúgta volna már, többször. Nem lenne ilyen csodabogár. Biztos nem. Hát megmondta volna neki, hogy fiam. Hát vagy ha nem is mondta volna, de maga az együttélés. Tehát mondom, ilyenkor azt mondja az ember, hogy nekünk szerzeteseknek könnyebb, mert nálunk a másik mindig visszavetíti ezt. Mert annál meg azért csak szorosabb az együttlétünk és a közösségünk, még ha nem is tökélete. Milyen dologban? Ja, társadalomban. Oké, ja, nem hallottam. Úgy van, az egy nagyon-nagyon-nagyon nagy... Tehát amikor azt mondtam, hogy a szerzeteseknek a létükre kéne a hangsúlyt helyezni a tevékenységükről, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy valószínűleg a tevékenységünk által vagyunk láthatók, bár... A csuda tudja. A szerzeteseknek egy jó része olyan, hogy nem csinál semmit. Mármint a világ számára. Tehát sem nem gyógyít, sem nem tanít, sem nem prédikál, hanem bent él a monostorában, amelyik ugye egy zárt világ, és ott csak úgy van. De már maga a magas kolostorfal is egyfajta jel, illetve vannak érintkezési pontok a világgal, mert bemész egy ilyen kolostornak a liturgiájára, és hallod azt, hogy hogyan ünneplik a hitet, akkor tudod, hogy ez egy jel. És ez teljesen igaz, hogy a láthatóságnak a formáját a marketing szemlélet kívül hagyásával azért jó lenne megtalálni.
Hát én arra gondolom, hogy például aki ruhát, tehát alig látunk, így nem mindenki civilben jár. És hogyha mondjuk azt lehet az emberek, hogy néha a piacon is ott veszi a pap az almát, hogy valamikor sokkal előbb.
Ugye ez olyan dolog, hogy ez érvényes lehet Budapesten, nagyvárosban, hogy nem ismerik az emberek egymást, de hidd el, hogyha én végigmegyek itt Sopronban az utcán, látom az emberek, hogy mindenki tudja, hogy én ki vagyok. Mindenki tudja. Tehát engem itt mindenki ismer ebben a városban. Verús. Ne bólogass ennyire. De ez tényleg így van. Tehát itt vagyok 12 esztendeje, most már mindenki látott. Tehát vagy egy temetésen, vagy itt-ott. Tehát szinte azt mondanám, hogy mindegy, hogy megyek, és nem ebben fogják az emberek lemérni a szerzetesi mi voltomat, hogy rajtam van-e a ruha, vagy nincs, hanem természetesen azon, hogy kivel hogy fogok beszélni, hogy fogok dolgokra reagálni, tehát én úgy gondolom, hogy ez lesz a fontosabb annál, mint hogy csak a ruhámat lássák. De ez igaz, hogy nincsenek meg kellően azért a... Nem vagyunk kellően erős, vagy látható jel. De azt is nem szabad elfelejteni, hogy a magyarországi szerzetesség, hát még egy nemzet, nem kell, talán most már egy nemzedéknyi idő, de nagyon azért meggyötrődött az újrakezdéssel. Tehát 20 évvel ezelőtt. Tehát az abszolút nem úgy van, hogy fölvettük a lantot ott, ahol letettük 40 évvel korábban. Ez ennél sokkal nehezebb. Ez nagyon nehéz volt. Ez nagyon nehéz. Még marad is tulajdonképpen.
Az igazság az, hogy a jelszeret azért érdekes. Ha nem tudom, azt nézem, hogy ez a kis rogerek van egy szín, hogy ez a témogénére. Világosan, mindenki a világon, világosan lehet tudni, hogy mi vagy, és nagyon jó, az egyház, egyszerűen hogy a civilbe járni, jó? Zavar minket, hogyha a civilbe, de van még papság. Ez egy két irányú, én szívesen baptizálják, teljesen mindegy, amióta így járok a non-parra, atya, ugye én katolikus akkor, nem? De ne beszélj minket, volt egy 10 000, atya ne haragudjál, ülj a civilbe, mert nem vagy senki. Jó barátod. Azt kívánták tőlünk, hogy gyerekünk feltűnne. Azt kívánják,
hogy legyünk föl. Igen. De ezt meg kell találni, mert van ilyen és olyan helyzet is, hogy látszani kell, vagy éppen nem.
A nevetesség, lefejtsen, első nemetig lementek aratni a falba, hogyha ott aratás volt. Aztán kimentek, tehát nem egészen dolgoztak ki. Na, amikor dolgoztak, akkor dolgoztak, és kicsit máshol, mint ahogy szoktuk ezt nézni, hogy szép a rebetét mit csináltak, mindent csináltak. Tehát egy más szempontból, a mi képeink picit nagyon fontos, hogy egyetlen fontos volt, hogy esély először megtérni. Minden már, nem dolgozni, megtérni először, utána lehet mindent csinálni. És ez amit beszélt tulajdonképpen, azért egy kötelességünk meg kell térni mindenkinek, hogy hogyan azt nem, de meg kell térni. A többi az a jóisten dolga, de nem térünk meg, akkor baj lesz. Az a kötelesség, köszönöm.
Erre sok mindent lehet mondani. Én csak egyet idéznék az evangéliumból, a jó családapa, aki kincseiből régit és újat is elővesz. Tehát valószínű, amit mondasz, a hitnek, a személyes hitre jutásnak a központi szerepéről az igaz. De nem jelenti azt, hogy mindent ki kéne dobni vele együtt. Csak lehet, hogy sem a templomot, sem a tudást, a szellemi tőkét, amit fölhalmoztunk az évszázadok folyamán, a kincseket, amiket úgymond fölhalmoztunk épületben, művészetben, kultúrában, azt nem kidobni kéne, de abban valószínű igazad van, hogy nem annak kéne középpen lenni. Tehát kidobni szerintem nem szabadna, csak középre tenni sem, tehát mint egyfajta látszólagost, mert az mutat, nem kéne középpontként kezelni. Oké, mindig sarkítok.
Nem tudomással fogok elkészíteni.
Úgy van.
Ne fordítsuk meg a rendet.
Úgy, ne fordítsuk meg. Valakinek volt még kérdése. Igen, ez igaz, ne fordítsuk meg. Ja, vége. Jó. Én is köszönöm.